Kortásból lesz a jó klasszikus. Látó szép irodalmi folyóirat, a literatúra partnere.
Jó estét kívánok, Tompa Enikő vagyok. Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékező sorozatunk e havi műsorának fő témája Ady és Olaszország. Na meg a nyár. A 20. század magyar költői közszinte betegségként terjedt a Róma mánia. A nyugatosokat és az utánuk következő lirikus generációt is megihlette Olaszország. Ebben a korban szenvedett a gyönyörű Itália verseket író Babits Mihály, de Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula és Szabó Lőrinc is. Ennek a hullámnak a hatására jutott el Olaszországba Ady Endre is. De ő a nagy szépségen kívül mást is lát, és a publicista Ady a századforduló Itáliájáról ezt írja. Idézem. Hát ilyen Olaszországról álmodott-e Mazzini? A Vatikánt és butító, fosztogató hadát nyögi Itália ma jobban, mint valaha. Egyszer szabadítani Olaszországot. Szicíliai levél, Budapesti napló, 1906. De a politikai konnotációjú publicisztikákon kívül az irodalomtörténet részletesen beszámol a magánember Ady itáliai utazásairól. Íme. 1911. Májusban újra, immár utoljára útnak indul Ady Párizsba. Röviddel megérkezése után Monte Carlóba utazik Adélhoz. Együtt mennek Olaszországba, Pizzába, Firenzébe és Rómába látogatnak. Adit fogfájás, álmatlanság, lelki szorongás gyötri. Mértéktelenül használja a csillapítószereket, sokat iszik, néha napokig mámoros, olvassuk az Arcanum adatbázisban. Ady Endre Rómában, a Via Venetton, a Hotel Imperiálban lakott Lédával. Ekkora kapcsolatukban már elkezdődött a héjanász az avaron fejezet. Ma márványtábla mutatja a négycsillagos elegáns szálloda falán, hogy valaha ott járt az egyik legnagyobb magyar költő. Tábla, amelynek felirata így hangzik. Ebben a szállodában szállt meg Ady Endre a magyar nemzet sorsának, vágyainak és álmának költője. Adit az 1911-es római látogatásakor ragadta meg az ősi város hangulata. Az örök hold látványa hozza vissza a több ezer évvel ezelőtti kort. Képzeletében végigéli az ókor óta eltelt időt, a mindenséget és az örökké valóságot. Ady ugyan nem nagyon lelkesedett a romokért és a múzeumban járásért, de a párizsmániás költőzseninek sem volt közömbös az örök város varázsa. Ennek köszönhetjük a magyar irodalom egyik legszebb Róma versét, a nyár délutáni hold Rómában-t, amelyet most Puskás László olvas fel.
Ady Endre, nyár délutáni hold Rómában. Sandítva száll Rómára fecskeraj követséggel, vigyorog vígan széjjel nyár délutáni hold. Nagy kékség és pirosság most újból-újból hozzák, régből azt, ami volt. Szent mezők pára fátylat, hegyek álomszint váltnak, diadalok s romok nap s hold közé beszőve, hanyattan az időben Róma sürök forog. Ó, gyönyörű örökség, változó ős, szent község, Urbs, te felettető, az én élet poklából lelkem testem kilából, te szent védőtető, ím magam idehoztam, védj és boríts be mostan, te szép, te bölcs, te örök. Örökkön éltem, élek, csupán hüvelyt cserélek, mint Ulisszes görög. Áldom a nyüzsgő Rómát, mindennek átfogóját, pulyásan is nagyot. Ma, hogyha úgy akarnám, alkonyi álom karján akár Rémusz vagyok.
Nézem a mai nőket, a volt és lesz időket. Berégen élek itt, s be minden élet mindegy, s a hold már ismer minket. Vigyorog, s nem hevít, sandítva száll Rómára.
Adi Endre Nyár délutáni hold Rómában című versét Puskás László előadásában hallották. Anakronizmusnak tűnhet, de most következzen egy csodálatos opera ária, amely ugyancsak Itália bűvületében született. Egy dallam, amelyet 1705-ben az akkor 20 éves Händel jegyzett le. A gyönyör hangján szólalt meg a Mélabús dallam 1707-ben, magyarul Hagyd a tüskét, tébd le a rózsát szöveggel a Rinaldóban, Händel első angol színpadra szánt olasz nyelvű operájában. Az áriát Philip Zaruski francia kontratenor előadásában hallják.
Thank you.
Handel Rinaldo című operájának népszerű áriáját Filip Záruszki előadásában hallották. És most Juliet Firenzébe megy. A prózaíró Adi novelláját B. Szabó Zsolt olvassa fel.
Juliet Firenzébe megy. Juliet megkívánta öregszüleinek a csókját. 5 lármás év hosszán nem háborgatta ilyen gerjedelem. Nagy éhű, lompos és rosszul táplált leányként került Budapestre. Ilyenkor a leánynak más dolga van, legelőször is a fogait kell gondoznia. Legyenek épek és élesek a kicsi fogak, legyenek nagyon fehérek és szépek. Csak ilyen fogakkal lehet beleharapni a férfiúba. És a pénzbe. Szépen falt az életből Juliet, a vén, rokkant kasznárpár leánya. Juliet teljesen eltemette Juliskát. Nem is akart emlékezni a tavalyi házra, onnan kiröpült. Mikor aztán már illatos fürdőt vehetett minden napon, fölébredt mégis Juliska. Eszébe jutott Julietnek a kis tanyai ház. A 2 kis öreg ember, az apja és az anyja, akik 5 év előtt nagyon sírhattak. A gyöngéd érzések akkor költöznek az ilyen leányokba, amikor a bőrük megfinomodik. Juliet pompásan gazdálkodott. Amint ez egy kasznár kisasszonyhoz illik. Volt már pénze, s megszállták már gyakorta őt meleg hangulatok. Éppen egy barátjával szakított Juliet. A szegény fiúnak nagy bűne volt. Fölváltotta az utolsó ezresét. Havas decemberi napon levelet írt az apjának Juliet, hogy talán már elsiratták, s meggyászolták őt, holott ő él. Elkívánkozott hazúról, mert dolgozni akart, és nem akart a tanyán megvénülni. Budapest nem kegyetlen város, aki tud dolgozni, a szépen élhet itt. Sokat küszködött ő az 5 év alatt, de most állása van íme. Most már bátran mer az ő imádott szüleinek színe elé kerülni. Közeleg a Szent Karácsony napja, otthon akar lenni az estén. Anyácskája ölébe akarja hajtani a fejét, mint régen. Hallgatni akarja a béres gyerekek kántálását. Édesapjával dióra akar kártyázni. Pihenni akar az ő kis Juliskájuk. Az ő kis Juliskájuk. Így írta. Hogy elküldte a levelet, napokig nem aludt. Kislányságának minden emléke feltámadt benne. Síró, dacos vágyakozással vágyakozott haza. Hazamegy, hazamegy. Ha nem akarják is. Meg akar tisztulni otthon a tanyán. Sírt és kacagott, mikor az apja levelét olvasta. Az öreg iromba betűk szinte kiabálták az örömöt és szeretetet. Táncoltak tanyai jókedvel a vén kasznár betűi. Jöjjön, jöjjön haza Juliska. Kegyes az idei karácsony. Hazahozza az elveszett leányt. És készült boldogan haza Juliet. Elnézett a budapesti házak magas havas tetője felett, már látta a tanyát. Röpülnek hazafelé a csörgőszánnal. A vén kasznár maga is elébe jött kis leányának. Odahaza díszítgeti a Juliska szobáját az öregasszony, Juliska anyja. Majdnem eszelős lázzal ült a vonatba Juliet, aztán számítgatta, a gyors vonattal délig kell utazni, aztán várnia kell egy állomáson. Ó, borzasztó lesz a várakozás, aztán beül egy kis vicinálisba, délután 5 órakor kiszáll, aztán 1 óra alatt hazaröpíti a szánka. Jó lesz, beszép lesz. Fázott és égett Juliet egész este. Reggelizni bement az étkezőkocsiba, s ott szembe került egy úrral, Juliet. Meg se nézte jól, meg se akarta nézni. Kire kíváncsi ő ma? Senkire. Senkire, csak az ő drága, aranyos, jó öreg szüleire. Meg valakire, aki ő volt, Juliskára. A tanyai kasznár leányra. Ő nem is Juliet már, ő már Juliska. Aztán mégis ráemelte az arcát étkezőtársára, Juliet. És aztán rögtön nagyon megdöbbent. Fenyegető, zúduló veszedelmet érzett, csipkés kiskendőjével a homlokához nyúlt. Mintha verejték gyöngyöznék ott. Megtörölte, s ajkához csúsztatta le a kendőt. Ekkor elszabadult minden, mintha lebukott volna a vonatról Juliska. Juliet hangosan felkacagott. Hova tette a bajuszát, Rudolf? A férfi is kacagott, várt ezt a kacagó közeledést. Visszakacagott Julietre. A gyász miatt magát gyászolom. És hova utazik Rudolf? Ja, azt én nem tudom. Erre a szokásomra még emlékezhetik, valamerre délre talán. A téltől ilyet meg. Bizony, a téltől, kis Juliet. Rettenetes csapás a tél olyan bőrű embereknek, mint mi. Hiába melegszem, különben melegséget sem éreztem azóta, kis Juliet, Tudja, hogy mióta? Juliet kacagott még egyszer, a szíve azonban kalapált. Mit jelent ez? Éppen Rudolffal találkozik. Ezt a fiút még talán szerette is egy kicsit. Ez volt az első, aki a kis lompos kasznár leányban megérezte a leendő, pompás, ideges, illatos Juliettet. Természetes, hogy ő hozzá kellett legkegyetlenebbnek lenni. És Juliet kegyetlen volt. És most találkozik vele. Éppen most. Juliet érezte, hogy ravaszkodnia kell. Nem szabad megmondani, merre utazik, de a férfiú nem vallatta. Gúnyos és fáradt szemeivel vizsgálta egy kicsit a Juliet arcát, aztán egyhangúan szárazon, majdnem mormolva, mint a pap az Ave Mariát mondta Julietnek. Holnap karácsony lesz. A kasznárék Juliskájának eszébe jutott, hogy ő nem Julietnek termett. Különben is. Elég volt az ötesztendő. Juliet újból fehér Juliska akar lenni. Hazamegy a papához és a mamához. Szent karácsony ünnepére. De ez nagy csacsiság, Juliet. Bocsásson meg, de nagy csacsiság. Maga 5 nap múlva jobban fogja utálni a tanyát, mint 5 évvel ezelőtt. Aztán megint elszakik Budapestre. De akkor már nagyon keserű leány lesz maga Juliet. Akkor magának már nem maradt semmije. Tartsa meg a tanyát, és ne menjen oda Juliet. Az e félét úgy őrzi, és úgy kerüli az ember, mint valami babonás titkot. Vagy mint én őrzök, és kerülök egy régi fehér leányt, akiről valaha azt hittem, hogy ő adja nekem a boldogságot. Nem láttam, mióta férhez ment. Nem is akarom látni. Tudom, vége volna mindennek. Márpedig az embernek szüksége van egy tanyára. Egy asszonyra. Valamire. Ami messze van tőle mindig. Ne menjen maga haza, kis Juliet. Juliet már sírt és sírva kérdezte. Hát hová menjek? Jöjjön velem, kis Juliet. Megyünk együtt Firenzébe. Ha ott nem jó, megyünk tovább, ahova maga akarja. Látja, én is készültem valahova. Én is azért szaladok, mert meg akarom tartani azt a helyet, ahová mindig csak készülni szabad. A gyorsvonat megérkezett oda, ahol Julietnek ki kell szállnia. Juliet fölkészül, indul. Aztán a férfiú arcára néz, és sírvaroskod össze. Fázik, splédjeibe burkolja magát. A férfiú kiugrik a vonatból, mely pár percig áll. Visszatérés jelenti. Minden rendben van, kis Juliet. Maga jön velem. Megyünk Firenzébe. A vonat megindul. Juliet sikoltva szalad fülkéje ablakához. Látja a kanyargó vicinális útját. A nagy fehér világot. Csörgőket hall. Az öreg kasznár csörgőszánnal most megy az állomáshoz. Megy a leánya elé. Juliska elé. Akit Szent Karácsony hazaküld.
Ady Endre Juliet Firenzébe megy című novelláját B. Szabó Zsolt olvasta fel. És most témájában és hangulatában köthető az Én menyasszonyom című Ady vers, amelyet a Poétás zenekar zenésített meg. Most ezt hallják.
A sarkok rongya, de elkísérjen egész a síromba, álljon elém be ízó forró nyárban. Téged szeretlek, te vagy, akit vártam. Legyen kirugdalt kitagadott céda, csak a szívébe láthassak be néha. A vadviharban átkozodva állunk, együtt roskadjon, törjön össze lábunk, ha egy-egy órán megtelik a lelkünk, üdvöd gyönyört, csak egymás ajkán legyünk, ha ott fetrengek lenn az utca porba, boruljon rám, és óvjon átkarolva, ha egy-egy órán megtelik a lelkünk. Más ajkán lejünk, ha ott fent rengek lenn az utca porban, boruljon rám, és óvjon átkarolva. Karolva.
szárnyaljuk együtt. Béa mindenséget mindig csókoljon, egyformán szeressen, könyvben, piszokban, szenvedésben, zenyben, amiben minden álmom semmi vélet. Hozza vissza ő, legyen ő az élet, ki festett arcát angyalarcnak látom, a lelkem lenne életem, halálom, szétzúzva minden kőtáblát és láncot, holtig kacagnók a nyüzsgő világot, együtt kacagnánk, végső búcsút intve, meghalnánk együtt, egymást istenítve, szétzúzva minden kőtáblát és láncot, holtig kacagnók a nyüzsgő világot, meghalnánk mondva, szenny az élet, ketten voltunk, csak tiszták sófehérek. Minden kőtáblát és láncot, holtig kacagnók a nyüzsgő világot, meghalnánk mondván, bűn és szenny az élet, ketten voltunk, csak tiszták sófehérek.
Az Én menyasszonyom című adiverset a Poétán zenekar megzenésítésében és előadásában hallották. A nagy magyar költőre emlékező sorozatunk júliusi műsorát a Nyári délutánok című adiverssel zárjuk. A keletkezés történetét kutatók szerint ez a költemény talán párizsi fogantatású, legalábbis párizsi emlékeket idéz, de ez még mindig vitatott tény az irodalmárok körében. A halálmotívum ebben a versben is jelentős szerepet kap. Az ember ki van szolgáltatva az őt körülvevő világnak. A kacaj jelölte többnyire a dolgok, a világ érzéketlen, hűvös közönyét, a halál közönyét írja Adi hasonló tárgyú verseiről Király István. A személyes élet vágyaira, törekvéseire nem együttérzően, hanem fölényesen, kacagva, idegenül nézett a mindenség, ugyancsak királytól. Adi Endre a Nyári délutánok című versét Puskás László olvassa fel. Majd ugyanezeket a sorokat, gondolatokat egy másik műfajban értelmezi a Poétás zenekar. Én ezzel mára búcsúzom, kívánom, hogy legyenek nagyon szép nyári délutánjaik. Tompa Enikő vagyok, további jó estét kívánok, a jövő heti viszont hallásra.
Adi Endre, a nyári délutánok. Mikor az ég furcsa lilakék, s találkára mennek a jányok, ó, betitkosak, különösek ezek a nyári délutánok. Járunk bolondul is ittasan nagyvárosi utcákon égve, fekete, szigorú vonalak rajzolódnak a nyári égre. A város árnyas és remegő. Ezer tornya kéménye karja úgy mered a csókos ég felé, miként ha ölelni akarna. Mint zavarodott szerelmesek, pirral s pihegve szemben állnak az ég s a város. Szívük dobog vadritmusára a halálnak. Szemünk könnyes, mégis nevetünk. Föl-föl tekintve, vágyva, félve, arra ki szép, s kit nem ismerünk, hideg szeretőnkre, az égre. S ott fenn az égen, ott valahol, egy-egy pillantást visszavetnek, sírván nevetünk az ég alatt. S ott fenn, ott is nevetnek.
amikor az ég furcsa lilakék, és találgára mennek a lányok. Ó, betitkosak, különösek ezek a nyári délutánok. Járunk bolondul és ittasan nagyvárosi utcákon égve, fekete szigorú vonalak rajzolódnak a nyári égre. És remegő ezer tornya kémények karja, úgy mered a csókos ég felé, miként ha ölelni akarna. S mint zavarodott szerelmesek pirras pihenve szemben állnak, az ég és a város a szívű dobok vad ritmusára halálnak. Föltekintve, vágyba félve, arra ki szép, s kit nem ismerünk, hideg szeretünkre az égre. S ott fenn az égen, ott valahol egy-egy pillantást visszavetnek, sírván nevetünk az ég alatt, s ott fenn, ott is nevetnek. Ezek a nyári délutánok, járunk bolondul, és ittasan nagyvárosi utcákon égve, fekete szigorú vonalak rajzolódnak a nyári.